Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Ma péntek van, holnap az ismétlés szombaton lesz, de azt mondhatjuk, hogy 6-7 nappal ezelőtt, ami történt Venezuela légterében és Venezuela fővárosában, az elmúlt időszakban már bebizonyosodott ebben a rövid időszakban, hogy én szerintem megrengette a világot. Mi a véleménye beszélgető partneremnek, Papp Szilárdnak, a Partizán szerkesztőjének, kiváló nemzetközi politikai, biztonságpolitikai szakértőnek, elemzőnek? Igazam van-e, azt mondom, hogy ez azért már megrengette a világot? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát igen, megrengette a világot, ha azt vesszük, hogy nagyon sok érdekes reakció érkezett rá. Az, hogy hosszabb távon milyen hatása lesz, arra nyilván hosszabb távon kell várni, de hát az látszik, hogy nagyon összezavart nagyon sok mindenkit Európában is, a világ többi részét is. Az is jól látszik, hogy a szokásos ilyen törésvonalakat is egy kicsit felülírta, vagy átrajzolt. Elég csak arra gondolni, hogy miközben a hétfői nemzetközi sajtótájékoztató Orbán Viktor hát végül is ilyen támogatóan, válvonogatva reagált az egészre, addig a Patrióta Párt család másik oszlopos tagja, a francia nemzeti tömörülésnek a két vezetője, Marine Le Pen és Jordan Bardella gyakorlatilag a leghangosabban ítélték el ezt a Trumpi beavatkozást, vagyis hát Európában mindenképp a leghangosabban, úgyhogy érdekes több szempontból is, igen.
Mielőtt belemennénk a sok érdekességbe és az érdekességekkel kapcsolatos konkrét érdekességeknek a helyszíneihez térnénk, hogy mi az oka annak, hogy a radikális jobb oldalon ennyire megosztottak lehetnek a vélemények, a Patrióta pártcsaládon belül is a Maduro elrablás kapcsán?
Igen, hát ez nagyon érdekes, szerintem nagyon sok nemzeti kontextus, tehát hogy egy adott országban hogyan is merülnek fel bizonyos kérdések, szerintem ez befolyásolja. Tehát tényleg nagyon érdekes, mondjuk spanyolországi szélső jobb az nagyon erőteljesen támogatta ezt az egész dolgot, mind a mai napig. A spanyolországi jobb közép az például az első pár percben, pár órában nagyon támogatta, hiszen nekik az egész politikájukat gyakorlatilag valamilyen módon a dél-amerikai ilyen valós rezsimek ellen szól, és ugye a 24-es venezuelai elnökválasztás győztese az Edmundo González, az Madridban van, politikai menedékjogot kapott itt, vagy ide menekült a Maduro rezsim elől, és ők gyorsan aztán, tehát a spanyol jobb közé gyorsan rá kellett jönni arra, hogy viszont Trump nem az általuk támogatott venezuelai ellenzéket fogja pozícióba hozni, tehát nem a Edmundo González, nem a Maria Corina Machado-t fogja hatalomba segíteni, hanem valamilyen módon a régi chavista rezsimet tartja meg, csak lefejezi Madurót, kiemeli ebből az egészből, tehát hogy ez is látszik, hogy spanyolországi jobb oldalon belül is ilyen, attól függ, hogy a helyi kontextusban hogyan értelmezik a helyzetüket. Franciaországban ugye van egy nagyon erős ilyen amerikaszkepticizmus, van egy nagyon erős ilyen szuverenitási gondolat, ugye a szélső jobb, a Marine Le Pen féle radikális jobboldal az eredetileg egy ilyen petenista, tehát a nácikkal, a náci megszállással együttműködő rezsim utáni ilyen szélső jobboldalból nőtte ki magát. Ők ilyen értelemben Amerika, innen jön az egyik része az Amerika szkepticizmusuknak, vagy az Amerika ellenességüknek, de a francia országban nagyon erős a gólista hagyomány is, amivel a Marine Le Penék, a Marine Le Pen apja, a Jean-Marie Le Pen még ugye gólista, de gól ellenes volt, ők ebből az ilyen De Gaulle elleni szélsőjobbról jöttek, ugye ez az algériai függetlenséget ellenezve még meg is próbálták gyilkolni egy adott ponton, merényletet is próbáltak elkövetni a szélsőjobbosok De Gaulle ellen, de Marine Le Pen már sokkal inkább ugye a centrumba próbálja magát kormányozni, és ezt a De Gaulle-i anti-amerikai hagyományt, ezt az európai függetlenséget, az európai stratégiai autonómiát előtérbe helyező irányvonalat próbálja képviselni, szóval ez az irány van, ugye Magyarországon, meg hát itt igazából most egy ilyen nagyon erős Trump befekvés történik, szóval ilyen okai vannak.
Tehát ez egy, amit látunk, az egy pillanatokat tud fölölelni, hogy különböző pillanatokban, különböző helyeken milyen adott érdekek, helyi közvélemény érdekek, vagy kiszolgálása különböző közvéleményben lévő célcsoportoknak, aszerint alakulnak a reakciók. Tehát valójában nem tudnak mit kezdeni ezzel az egésszel hosszú távon. Senki nem tudja.
Igen, meg a múltbeli hagyományok is, tehát ilyen politikai hagyományokra, milyen politikai gondolkodási hagyományokra támaszkodnak. Igen, abszolút.
Na most az összegezve, ami történt, azt én azért tartom világrengetőnek, mert ebből, ahogy a Madurót kiszedték a játékból, sokak számára az következik, hogy az Egyesült Államok bárkit, bárhol kiszedhet a játékból, ha zavarja. És ezért aztán például Iránban, épp úgy, mint akár Moszkvában, vagy Ukrajnában, és természetesen Dániában úgy gondolkodnak, hogy ez egy rendkívüli veszély bebizonyosodása, hogy a legnagyobb kockázat ebben a világban az Donald Trump és az amerikai adminisztráció. Mert nem lehet róla tudni igazából, hogy mikor mit lép.
Igen, szerintem ebben nagyon sok igazság van. Én annyival azért árnyalnám a képet, hogy az Egyesült Államok korábban sem fogta vissza magát, hogyha arról volt szó, hogy beavatkozzon más országokba, adott esetben eltávolítson vezetőket is. Most a Maduro esetében egyébként olyan szempontból egy picit fura is a helyzet, hogy itt azért egy nagyon erőteljesen diktatórikus a választásokat elcsaló vezetőről van szó, de az Egyesült Államok sokszor legitimen megválasztott, demokratikus módon megválasztott vezetőket is távolított el, tehát nem tudom én, mikor Guatemalában 1954-ben Jacobo Arbenz államosított olyan földeket, amiket az amerikai United Fruit Company termelt, nem tudom, egy banánt, akkor hamar, és ez egy demokratikusan megválasztott baloldali vezető, hogy hamar eltávolították ugye a Iránba is az egész 50-es években a CIA és a brit MI6, a Mossadeget, aki szintén egy demokratikusan megválasztott vezető volt, olajérdekek sértése miatt puccsot szervezett ellene. Tehát, hogy van egy ilyen része ennek az amerikai hatalom, globális hatalomgyakorlásnak, van egy ilyen része, ami mindig jelen volt a második világháború óta legalábbis, de a nyugati féltekén én inkább azt mondanám, hogy a 20. század eleje óta ez erőteljesen jelen van. Ezzel együtt az is van, hogy ugye ezek mindig valamilyen módon kivételekként vannak feltételezve, tehát mindig ott van az a gondolat, hogy ezt valamilyen módon szégyelni kell, hogy ez valamilyen módon nem a rendes működésmód, mert hogy a nemzetközi rendnek a rendes működésmódja az, hogy az államok szuverenitását tiszteletbe tartjuk, azt, hogy az államok határait erőszakkal nem próbáljuk megváltoztatni, hanem mindig valamilyen módon egyfajta nemzetközi jogra hivatkozunk, vagy valamilyen módon valamilyen magasabb ideálokra kell hivatkozni. Tehát nem véletlenül még Vladimir Putyin is, amikor megtámadja Ukrajnát, akkor nekünk teljesen nevetséges, de hogy mégiscsak, vagy teljesen átlátszó, de azért mégiscsak valamilyen fajta ilyen antifasiszta hagyományra hivatkozik, hogy nem tudom én, az oroszajkú, Ukrajnában élő oroszajkú embereket próbálja, nem tudom milyen ukrán fasiszta hordáktól megmenteni. Tehát, hogy itt is van egyfajta valamilyen ilyen ideára való hivatkozás, és hogy ilyen értelemben újszerű ez, amit Trump csinál, hogy szakít ezzel a fajta hagyománnyal, tehát hogy még az sincs, hogy ugye szokták mondani, hogy a képmutatás az a bűn főhajtása az erény előtt, és hogy bár ez a főhajtás az erény előtt, az sincs meg ilyen módon, hanem itt egy ilyen nyílt bevallása van annak, hogy nekünk kell Venezuelának a erőforrásai, fontosnak tartjuk, hogy Venezuela a mi, nem tudom én, már mint a mi az alatt, most az amerikai, most a Trumpi diskurzust idézem, vagy parafrazálom, fontos, hogy Venezuelát valamilyen módon ellenőrzésünk alatt tartsuk, és ennyi a nyers erő és a nyers érdek jelenik meg, és ilyen értelemben ennek szerintem azok a következmények, amiket felvázolt a kérdésébe, azok nyilvánvalóan igen ezek vannak.
Tudjuk most már a rengeteg verziót ismerve, hogy nagyjából valójában mi volt a fő motivum a Trump fejében és a Trumpék fejében. Ugye szóba jöhet az, hogy egyszerűen csak Maduro, mint bűnöző, az olaj is szóba jött, aztán az is, hogy tulajdonképpen a végső cél az Kuba, hogy Kubát is semlegesíteni lehet, hogyha a Kubát életben tartó, tehát olajjal ellátni képes egyetlen ország, Venezuela, az kilép ebből a Kuba barátságból, amerikai ellenőrzés alá kerül, akkor automatikusan az ikonikus jelentőségű Kuba rendszere meg fog dőlni. Tehát ezek a verziók voltak a fő verziók. Tud már 6-7 nap után tájékozódni és orientálni bennünket, hogy valójában mit gondol, mi a realitás ennek az egész furcsa fejlemény sorozatnak.
Szerintem egy ilyen döntésnek nagyon sok különböző oka tud lenni egyszerre, és ahogy ezt szoktam mondani, a múlt kisikor beszélgettünk, mondtam, hogy ilyen nagyon makroperspektívai, nagyon általános dolgok, tehát mit tudom én, mint a kőolaj kérdése, odáig olyan nagyon kicsinyes személyes tényezőkig, hogy nem tudom én, Trump nem örült, hogy amikor megfenyegette Madurót, akkor Maduro valami ilyen ironikus, táncolós videókat rakott ki, vagy hogy nem tudom én, azért nem akarja az ellenzéket hatalomba segíteni, mert nem örül, hogy a Maria Corina Machado kapta a Nobel békedíjat tavaly, és nem ő. Szóval, hogy nagyon sok ilyen dolog tud egymásra rakódni, és találkozni, tehát amikor a történelemben ilyen különleges események, ilyen sorsfordító események történnek, akkor az általában nagyon sok különböző eredőnek az összefolyása. Ezzel együtt én számomra a legmeggyőzőbb gondolatok vagy magyarázatok, az egyrészt kétségtelenül az olajkérdés. Itt nem is arról van szó, hogy most azonnal az Amerikai Egyesült Államoknak szüksége lenne olajra, hiszen az Amerikai Egyesült Államok jelen pillanatban nettó exportőr és a világ legnagyobb kőolajkitermelője, tehát van neki olaja, viszont itt van két dolog, amit szerintem érdemes figyelembe venni, ami hosszú távú tervezési szempontból érdekes. A hosszú távú tervezési szempontból az érdekes, hogy az, amit most az amerikai olajkitermelések nagy részét adja, ez a karibi térségi ilyen palaolaj, ez a repesztéses technológiával kitermelhető palaolaj, ez azt mondják a szakértők, hogy így egy évtizeden belül plafonálódik és elkezd csökkenni részben mennyiségi szempontból, tehát fogy, másrészt meg egyre drágább lesz a megmaradt tartalékoknak a kitermelhetősége. Tehát ilyen szempontból, mivel látjuk, hogy az Egyesült Államok összességében inkább a fosszilis energia rendszereknek a meghosszabbítására számít, ezzel tervez hosszabb távon is, Trump legalábbis így van, tehát ezért teszi ezt az összes ilyen zöld ellenes intézkedéseit, tehát Trump a hosszú távon is a fosszilis energiával számol, úgyhogy az fontos lehet, hogy hosszabb távon is rendelkezzen nagyobb tartalékokkal, olyan biztonságos tartalékokkal, amiket az Egyesült Államok ellenőrizni tud. És Venezuela ilyen szempontból fontos, hiszen egy elég nagy bizonyos szakértők szerint, vagy bizonyos statisztikák szerint a világ legnagyobb tartalékai fölött rendelkezik. Egy kicsi szkeptikus vagyok ezzel, mert ezek a Chávezi és Madurói érának a statisztikái, tehát hogy itt azért van egy olyan, hogy lehet, hogy magukról egy kicsit nagyobbat projektáltak, mint ami a valóság. Ezzel együtt ez a hosszú távú érdek szerintem van. A rövid távú érdek pedig abban érhető szerintem tetten, hogy ugye az Egyesült Donald Trump jelen pillanatban bizonyos statisztikai számítások szerint a világ kőolaj termelésének, tehát a jelenleg történő termelésnek a 40%-a fölött rendelkezik azzal, hogy átvette Venezuelát is, tehát ha hozzászámoljuk az amerikai termelést plusz a venezuelai termelést, akkor a világ termelésének 40%-a fölött rendelkezik, ami egy nagyon erőteljes árbefolyásoló képességet ad, tehát ugye a kőolaj az viszonylag kevés szereplő termeli ki, és hogyha a kevés szereplők összefognak maguk között, koordinálnak a termelés mennyiségében és így tovább, akkor képesek befolyásolni a világpiaci árat. Ugye az egész OPEC ezért jött létre a 60-as, 70-es években, hogy befolyásolni tudja a kőolaj világpiaci árát, és mai pillanatig is az OPEC Plus, aminek ugye az Egyesült Államok nem tagja, de az olyan nagy kitermelők, mint Venezuela, Szaúd-Arábia, Oroszország tagjai, és hogyha ők úgy döntenek, hogy nem tudom én, radikálisan csökkentik egyik napról a másikra a termelést, akkor az olaj világpiaci ára felmegy. Hogyha ők úgy döntenek, hogy radikálisan növelik a termelést, akkor az olaj világpiaci ára lejjebb megy, és ennek fontos politikai következményei vannak. Tehát nem mindegy, például nem mindegy az, hogy Vladimir Putyin milyen világpiaci áron tudja eladni az olaját. Magas vagy alacsony. Ahogy a venezuelai rezsim stabilitása szempontjából sem volt mindegy, hogy a Chávezi érában, amikor a Maduro elődje, az Hugo Chávez volt a venezuelai elnök, akkor az olaj világpiaci ára hordonként több mint 100 dollárba került, amiből nagyon sok mindent meg lehetett valósítani, jóléti intézkedéseket és így tovább. Ehhez képest 2013-ban ugye meghalt Chávez, és miután szinte ezzel egy időben szinte felére csökken az olaj világpiaci ára, tehát jelenleg is van, hogy 61 dollár per hordó körül van az ára. Na most ez komoly befolyással van, ugye ezt látjuk Oroszország esetében is, hogy nem mindegy, hogy hova és mennyiért tud Putyin elni. Tehát az, hogy Donald Trump ilyen árbefolyásoló, hogy mondjam én, hatalommal tud rendelkezni, az ő személyes hatalma és az Amerikai Egyesült Államok hatalma szempontjából is fontos. Ez az egyik része. A másik része, ami szerint számomra szintén elég meggyőző, az úgy egyáltalán a latin-amerikai térségnek, a térség fölötti amerikai ellenőrzésnek az erősebb lefogása. Tehát azt már szerintem, amikor múltkor beszélgettünk, akkor is mondtam, hogy a Dél-Amerikában Kína elég nagy pozíciókat tudott szerezni. Kereskedelmi pozíciókat, tehát a legtöbb latin-amerikai országnak Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere mára, nagyon sok fontos nyersanyag érdekeltségei vannak az úgynevezett lítium háromszögben, tehát a Chile, Bolívia, Argentina háromszögben, ahol nagyon sok lítium tartalék van, ami ugye az egész ilyen elektromobilitás és akkumulátoriparban egy nagyon fontos nyersanyag, ott komoly koncessziókkal rendelkezik, de más ilyen az argentinai réz, nikkel, kobalt, szóval, hogy itt nagyon sok kérdés van, ami fontos. És ugye ebben a tavaly kiadott amerikai nemzetbiztonsági stratégiában ez az egész ilyen Dél-Amerika az az Egyesült Államoknak egy ilyen hátsó udvara, ahonnan minden más versenytársat ki kell szorítani. Ezt most a venezuelai események utáni sajtótájékoztatón újfent elmondta Trump is, és Marco Rubio is, hogy nem lehet, hogy a mi vetélytársaink pozíciókkal rendelkeznek a saját hátsó udvarunkba. Szóval szerintem van egy ilyen része is, hogy ez egy ilyen figyelmeztetés is kicsit, tehát a Trump politizálása vagy hatalomgyakorlásának van egy ilyen jellemzője, hogy hogy bedob valamilyen idézőjelesen atombombát, és reméljük, hogy csak idézőjelesen, bedob valami ilyen idézőjeles atombombát, valami komoly, ilyen durva lépést, és akkor utána azt mondja, hogy na jó, akkor most visszalépek, egy kicsit tárgyaljunk. És egy kicsit van ez is szerintem, konkrétan Venezuelában is látszik, de az egész térségre nézve is van ez, hogy mond valami durvát, lép valami durvát, és ezzel arra kényszeríti a gyengébb tárgyalófeleket, hogy több engedményt tegyenek neki, és szerintem az látszik, hogy egyből a kolumbiai elnökkel is most hirtelen egy sokkal barátságosabb tárgyalási hangot tud megütni, látszik nagyon sok ilyen szempontból, szóval szerintem ez egy ilyen figyelmeztetés is a régió vezetőinek, hogy itt van Washingtonnak szándék az veletek kapcsolatban. Kubára is lehet ezt mondani, bár az nekem annyira nem meggyőző ez a venezuelai olaj tartja fenn a kubai rezsimet, ez az igaz volt még mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy tényleg a kubai olajnak 80% az Venezuelából érkezett, de annyira tönkrement a venezuelai infrastruktúra, és a nem tudom én, amikor még 10 évvel ezelőtt napi 3 millió vagy több mint 3 millió hordó olajat termelt ki a venezuelai olajipar, mára ez 800 000 hordóra csökkent, tehát hogy itt van egy nagyon-nagyon erős ilyen infrastruktúra, humántőke és know-how elpazarlása a rezsim részéről a korrupció miatt, a sok minden ok miatt szétrancsírozták gyakorlatilag a saját olajiparukat, és mára már nem olyan nagy jelentőségű Kuba számára sem az export, vagy mondjukból a venezuelai import, tehát hogy ezt nem tudom, hogy ez mennyire fontos szempont, de az biztos, hogy mint ilyen politikai jelzés az ott van.
A Kuba kapcsán azt gondolom én, az én tudásom alapján, hogy Kuba és Venezuela elsősorban egy nagy globális stratégiai partnerek és orosz, illetőleg iráni háttérrel, és egyebek között ebben a, mondjam így, tengelyükben helyet kap pot, bizonyítható módon például a terrorszervezetek közül a Dél-Libanonban aktív Hezbollah, és a legkülönbözőbb más terrorszervezetek, illetőleg azok is nyilvános kerültek, és nem mondható, hogy propagandisztikus cél alatt, hanem ezeket már évek óta olvasni, hogy ez az egész tengely, ami az említett országok között kialakulni látszott, vagy kialakult, ez igenis egy ilyen hibrid háborús tengely a nyugat gyengítésére, Amerika gyengítésére, és ebben az esetben, ha ezt elfogadjuk, akkor a kábítószer, ami ugye egy kiváltó ok az egész hivatalos propaganda szerint Amerikában, ami miatt a Madurót elrabolták, hogy ez a tengely, ez a nemzetközi kábítószer kereskedelemben háttérként a kártelek mögött húzódik. Ön nem veszi meg, hogy a kábítószerrel való leszámolási szándék is egy nagyon komoly oka volt az amerikai beavatkozásnak?
Én ezt egyáltalán nem veszem meg több okból sem, egyrészt abból az okból sem, mert én még mindig meglátjuk, hogy mit most egy elvileg független amerikai bíróság előtt fog ez a kérdés eldőlni. Én ezzel egyrészt ott majd fogunk látni nagyon sok részletet. Amit eddig láttunk, az az, hogy például a vádhatóság, tehát az ügyészség, az például már kivette a hivatalos vádiratból, hogy Maduro, ugye volt ez a kártel, de szó lesz, vagy nem tudom, hogy hívták, valami egy ilyen kártel vezetésével vádolták, és most már a hivatalosan a bíróság elé benyújtott vádiratból ezt módosították, hogy hát az nem is egy tényleges kartel, hanem az csak egy ilyen életérzés, gyakorlatilag egy ilyen működésmód, hogy hát korrupcióban érintett, a rezsim korrupt vezetői valamilyen módon kaptak kenőpénzeket bizonyos drogbandáktól is. ez az egyik ok, ami miatt én szkeptikus vagyok. A másik ok az, hogy azt láttuk, hogy épp hetekkel ezelőtt engedte szabadon egy hondurasi volt elnököt, akit nem tudom én hány tonna kokain Amerikába csempészése miatt ítéltek el jogerősen, szintén az amerikai bíróságok, és töltötte épp büntetését amerikai büntetés végrehajtási intézményekben. Tehát, hogy ez is azért egy kicsit ilyen furcsa, hogyha annyira harcolunk a drogháború ellen, akkor miért engedünk szabadon drogkereskedőket, elítélt drogkereskedőket. Harmadrészt az is van, hogy szóval szerintem az Egyesült Államoknak ez az egész ilyen droghelyzetét, én ezt értem, hogy egy nagyon, nagyon nagy társadalmi probléma, de hogy a 70-es évek óta ugyanezekkel a módszerekkel zajlik ez a, tehát Nixon elnök óta ő indította ez a War on Drugs, ez a háború a kábítószerek, háború a drogok ellen, ezzel a módszertannal, hogy bemegyünk különböző latin-amerikai országokba, megdöntünk kormányokat, lefejezünk karteleket, bombázunk, lövünk, nem tudom, milyen különleges alakulatokat helyben alakítunk, vagy ilyen kábítószer ellenes paramilitáris egységeket fegyverezünk fel. Tehát ez a háború ilyen értelemben zajlik most már, nem tudom én, lassan 50 éve. És ehhez képest az amerikai társadalmon belüli kábítószerfogyasztás problémája nem csökkent. Az van, hogy ahol lebombáznak egy, vagy felszámolnak egy kartelt, helyébe három másik születik kettővel arrébb. Az eredeti kolumbiai izé átmegy Mexikóba, aztán onnan nem tudom én hova, ehhez még hozzáveszük ezt az egész fentanyl kérdést is, hozzáveszük azt, hogy Venezuela egyébként ebben az egész rendszerben annyira nem is játszott szerepet, ebben az egész kábítószerkereskedelmi rendszerben, ezt a saját amerikai forrás, tehát a CIA-nek is más, a drogellenes rendőrségnek, a DEA-nek, vagy hatóságnak az iratai is bizonyítják, hogy Venezuela ebből a szempontból nem egy fontos szereplő. Én egyébként azt gondolom, hogy igen, a kábítószerfogyasztás nem tudom, ilyen társadalom romboló hatásai ellen küzdeni érdemes, de hogyha 50 évig egyik módszer folyamatosan bebizonyosodik, hogy nem működik, akkor lehet, hogy nem az a legjobb módszer, hanem más valamit kell kitalálni, és akkor itt bejönnek azok az érvek, amihez én egyébként nem vagyok szakértője ennek a kérdésnek, de Magyarországon is vannak kiváló szakértői ennek az egésznek, hogy lehet, hogy itt társadalmi, tehát hogy lehet, hogy az a társadalmi kilátástalanság, a szegénység, a munkanélküliség, a növekvő egyenlőtlenségek okozzák azt, hogy van kereslet ezek iránt a kábítószerek ellen, és lehet, hogyha ezeket a társadalmi problémákat ellen küzdene az amerikai kormányzat, tehát például adott esetben jobban élni, jobb életet teremtene, nem tudom én, azokban a régióban, ahol tényleg generációkat tettünk rá a kábítószer, akkor az egy hatékonyabb drogellenes küzdelem lenne, de ez mondom már nem egy geopolitikai kérdés ilyen szempontból, hanem egy másik probléma.
Akkor hát leegyszerűsítetten azokat a szakértőket fogadja nagyobb megértéssel, vagy azok közé tartozik, akik azt mondják, hogy ez egy imperialista agresszió, szimpla imperialista agresszió volt, ami nek a sikere azt igazolhatja igazából, amennyiben látszik, hogy valami módon sikeres, és a világban félelmet kelt a legkülönbözőbb helyeken, hogy a nemzetközi jog és a nemzetközi szervezetek már csak formálisan léteznek. Az Egyesült Államok az erő nyelvén azt csinál, amit akar, de agressziót is elkövethet, és el is követett. Ez az ön véleménye?
Igen, nagyjából ezt gondolom, igen.
Ha ez így van, akkor folytassuk azzal, hogyha nincs ennek nemzetközi aktív reakciója, csupán szavak szintjén az, hogy az ENSZ elítéli az Egyesült Államok, vagy a Biztonsági Tanácsadnak, az égvilágon nem lehet semmiféle következménye. Az, hogy Franciaországban az államfő és az ő ellenzéke egyaránt elítéli valamilyen formában, annak sincs következménye. Akkor, ha ezzel tud operálni az Egyesült Államok, akkor nincs az a hatalom, nincs az semmi, ami útjában állna, hogy bármit megcsináljon, és kérdezem önt, és ez a kérdés második része, miért ne kopírozná ugyanezt a mintát több más, nagyon erős ország, vagy pedig nem is erős ország, bármely ország.
Hát igen, miért ne? Ugye ez egy retorikai kérdés, miért is ne tenne így? Azt még egyszer kihangsúlyoznám, hogy szerintem ez a működésmód, bár mondom ennek az ilyen ideológiai főhajtásokkal és ideológiai masszagokkal megtámogatva, de ez a működésmód, ez olyan értemben nem új, hogy az Egyesült Államok és más nagyhatalmak is ilyen módokon működtek nagyon sokszor. Azt is gondolom, hogy egyébként ugye nem, tehát hogy az, hogy Oroszország annektálja a Krímet 2014-ben, vagy hogy 22-ben támadást intézzen Ukrajna ellen, ezek nem vártak arra, hogy Amerika mit csinál, ahogy azt sem gondolom, hogy a Kína döntését Tajvannal kapcsolatban, ami szerintem egy teljesen más téma, vagy más kérdés ilyen szempontból, de azt sem gondolom, hogy ez befolyásolná, hogy most mit csinál Trump Maduroval. Tehát ezek szerintem sokkal mélyebb stratégiai kérdések annál, hogy egy-egy ilyen dolog jelentősen változtassa. Tehát Kína nem arra várt, hogy most lépjen valamit Trump, majd egy ilyen imperialistát, és akkor majd ők is léphetnek valamit Tajvannal kapcsolatban. Szerintem ezek nem így dőlnek el. Ezzel együtt azt szerintem egy fontos kérdés, hogy a különböző államok milyen következtetéseket vonnak le magukra nézve, és itt engem elsősorban az érdekel, hogy európai államok milyen következtetéseket vonnak le ebből a helyzetből. Én azt is gondolom, hogy Trump sok szempontból, és ezt szokták mondani nagyon sok politikusra, de Trump is valamilyen módon az erőből ért, tehát egy ilyen iskolai buli, vagy ilyen, nem tudom, ilyennek a megfelelő magyar neve, de ez az ilyen rossz fiú, aki másokat az iskolában elveszi a szendvicsét, és nem tudom én, a 10 óraiát, és belegyömöszöli a WC-be. Ez a típusú hatalomgyakorló, és az ilyen típusú hatalomgyakorlóknak valamilyen ellenerőt kell mutatni, abból szoktak általában érteni, és szerintem ezt a következtetést nagyon sokan levonják a világ különböző pontjain. Erről korábban már még egy fél évvel ezelőtt, vagy annál is régebb óta már csináltam például a partizános videót, hogy egyébként a Trumpi hatalomgyakorlásból már az előző Trumpi hatalomgyakorlásból is, meg részben a Bidenből is nagyon sok állam azt a következtetést vonta le, hogy csökkentenie kell a függőségeit az Egyesült Államokkal szemben, diverzifikálni kell a viszonyrendszereit másokkal, több lábra kell állnia, mert hogy nem kiszámítható és sok esetben ilyen erőszakosan viselkedő Egyesült Államokkal szemben kell valamilyen módon legyen valami biztonsági tartalék, vagy valami ilyesmi, és ezt láthatjuk abban is, ahogy nem tudom én, olyan nagyobb országok, mint India, vagy Brazília, ezek az úgynevezett középhatalmak, hogyan próbálnak meg valamilyen módon távolabb kerülni, vagy valamilyen módon csökkenteni a függőségeiket az Egyesült Államokkal szemben. És szerintem Európában is ez a kérdés, hogy tud-e ilyen stratégiát megalkotni az Európai Unió, vagy az Európai Unió belül a nagyobb államok, akár ami, nem tudom én, a kereskedelmi függőségeket érinti, akár ami a védelmi függőségeket érinti, és hogy ezt hogyan tudja megvalósítani. Tehát jelen pillanatban igen, sokat beszélnek, és már ön is említette Grönlandot, vagy Dánia kérdését, hogyha jelen pillanatban Trump azt mondja, hogy akkor én most elveszem Grönlandot, akkor így igazából nem nagyon látom, hogy az Európai Unió néhány ilyen dörgedelmes nyilatkozaton kívül mit tudna tenni, és ilyen értemben ugye azért mégiscsak abban van valami igazság, hogy a függetlenség és a szuverenitás annyit ér, amennyit tudsz tenni azért, hogy ez érvényes is, vagy hogy meg tud védeni a saját függetlenségedet. Ilyen értelemben, szóval szerintem ezek a nagy kérdések a világon.
Messze menően fontosak ezek, amiket most elmondott, viszont a nagy kérdéseket kis kérdésként is kezelhetjük ebben a műsorban, mert mindenki, aki követi a világ fejleményeit, azt kérdezi, hogy hát akkor most mi lesz? Akkor most ebből még világháború lesz, mert egy idő után megelégeli esetleg Oroszország, vagy Kína, vagy megelégelik a nyugatiak, hogyha én most hagyom Grönlandot, akkor én tulajdonképpen gyakorlatilag öngyilkosságot követek el. Egy teljesen komolytalan helyének mutatkozik most az Európai Unió. Tehát ezt egyszerűen nem hagyhatnám, de, ahogy ön mondja, alig ha hiszi ön is, hogy bármit a dörgedelmes nyilatkozatokon kívül ki tud magából adni az Európai Unió. Ha nem tud, abban az esetben viszont még inkább fölmerül az az új kérdés, hogy az Európai Uniónak jól lehet természetesen racionális érdeke az, hogy függetlenedjen Amerikától, és erőt mutasson ő is, azért nem fog tudni már pláne erőt mutatni, mert a különböző tagországokban a közvélemény azt fogja mondani, hogy az Európai Unió, sajnálom ezt kell mondanom, szart se ér. Ennél fogva azokat a pártokat fogja támogatni a közvélemény minden nemzetállamban, amelyik azt mondja, hogy leszarok mindent. A legfontosabb, hogy mi franciák, csak Franciaországgal foglalkozzunk, ahogy Magyarországon is gyakorlatilag a politikai elit egy része csak ezt mondja, és minden más országban. Ha ezt végig gondoljuk, akkor elkerülhetetlenek lesznek előbb-utóbb a kis országok, a sok-sok nacionalista kis ország közötti akár háborús feszültség. Értette, amit én most elmondtam?
Abszolút. Nem, abszolút így van, és ugye az van, hogy valamilyen módon a most kicsit visszamegyek Dél-Amerikához, de ennek következő, vagy eljutok Európára, de hogy ugye Dél-Amerika arról híres, hogy igazán nem történtek ott háborúk a különböző államok között. Inkább államokon belüli polgárháborúk a jellemzőek, de nem tudom én, az 1930-as évek úgynevezett Chaco háborúja után, ami Paraguay és Bolívia között zajlott, azóta úgy igazán nem történtek háborúk, és azt megelőzően is még egyszer az 1870-es években. És hogy ez azért is van, mert hogy ott van egyetlen nagy hegemón, az Egyesült Államok, amelyik valamilyen módon ilyen regionális csendőrként rendet tart. És kicsit Európában is az történt, főleg először Nyugat-Európában a II. Világháború után, majd pedig a Szovjetunió széthullása után Kelet-Európát is ide integrálva, az történt, hogy valamilyen módon az Egyesült Államok, mint egy ilyen nagy hegemon, itt azért így rendet tartott abban az értelemben, hogy a különböző országok ne forduljanak egymásra szembe, tehát nem tudom én, adott esetben Románia és Magyarország között, nem tudom, ilyen nacionalista hevületből ne alakulhasson ki háború. Vagy ne szaporodhasson el az a minta, amit mondjuk a Jugoszlávia széthullásakor láttunk. És ez kérdés, hogy ez mit fog hozni azzal, hogy most tényleg azt látjuk-e, hogy az Egyesült Államok visszalép valamilyen módon Európától, eltávolodik, és akkor itt ez következik, amit mondott ön, ami egy teljesen reális forgatókönyv, hogy akkor mindenki valamilyen módon befele fordul, és mindenki mindenkinek a farkasává válik, és gyakorlatilag kiújulnak olyan ellentétek, amelyeket elfeledetnek hittünk akár egy német-francia ellentét, vagy más ilyen típusú ellentétek. Én őszintén azt nehezen látom, hogy ilyen típusú kis nacionalizmusok újra felerősödjenek. Azt inkább gondolom, mert hogy azért nem gondolom, mert azért valahogy azt látom, hogy még a szélső jobb oldalok, tehát az európai szélső jobb oldalok esetében is van egyfajta felismerése annak, hogy ez a világ, ahol Európa, nem tudom én, a globális gazdaságnak a 10%, globális gazdasági teljesítménynek a 10%-át adja, ez az Európa nem az az Európa, ami nem tudom én a napoleoni háborúk idején vagy a 19. században volt, ami gyakorlatilag uralta a föld nagy részét, és ilyen értelemben volt, tehát, hogy azok a tétek, amik az első világháború vagy a második világháború kirobbanásához vezettek, azok a tétek szerintem nincsenek ma meg jelenleg Európában, és ezért szerintem még a szélső jobb oldalak is belátják azt, hogy itt valamilyen módon egymásra vannak utalva ezek az európai országok olyan titánok között, mint az Egyesült Államok, meg Kína, meg egyébként Brazília, India, Indonézia és így tovább. Tehát tényleg azt lehet látni, hogy nem tudom én, 1980-ban a India és az Egyesült Királyság globális gazdasági teljesítmény, globális gazdaságban való részesedése az, nem tudom én, ilyen 6-1 volt, és mára meg megfordult ez az arány, tehát hogy itt azért van egy ilyen belátás szerintem. Az, hogy milyen következtetéseket vonnak le, vagy milyen cselekvési terveket vonnak le ebből a szempontból, azt nem tudom. Tehát az látszik, hogy amit a nemzetbiztonsági dokumentumban leírtak Trumpék, az nem érdekel az Egyesült Államoknak, hogy az Európai Unió erősödjön, vagy mélyüljön, vagy még egységesebbé váljon. Szerintem pedig pont ez lenne az előre mutató út, valamilyen fajta szorosabbra vonása az eddigi együttműködéseknek, az eddigi uniónak, akár nem tudom, ilyen tőkepiaci szempontból, akár más, akár védelmi szempontból is, és itt most nem én szkeptikus vagyok, ez a költjünk többet, csak úgy, hogy az megoldana bármit is, hogy többet költünk a védelemre, mert szerintem a pénzt el lehet rosszul is költeni, és erre elég sok példát láttunk az elmúlt évtizedekben, hogy az Európai Unió hogyan, vagy az európai államok hogyan költik el rosszul a pénzüket. Tehát itt nem ilyen GDP arányos százalék növekedés mellett érvelek, de hogy abban van logika, hogy mindenképp együtt kell mozogni, mélyíteni kell. Én nem látom ezt eldöntöttnek még, szerintem ezek ilyen hosszabb távú folyamatok, hogy ilyen hétköznapi egyik napról a másikra nyilatkozatokból el lehessen dönteni, hogy most merre felé megy Európa. Én azt gondolom, hogy több választási ciklusokon ki kell, egyáltalán ezek annyira új helyzetek, amit most látunk, tehát tényleg egy hete történt ez a venezuelás is, de a Trump első grönlandi nyilatkozatai még az első ciklus alatt is mennyi 4-5 év telt el azóta, tehát hogy a világpolitika, meg úgy általában a politika az nem ennyire egyik napról a másikra történik, tehát ezeknek a konzekvenciáknak valahogy bele kell ivódniuk az elitek fejében is, a társadalmakba is bele kell, tehát le kell képeződniük valamilyen törésvonalként adott társadalmakon belül, és akkor azokat meg kell küzdeni, azokat a politikai törésvonalakat ki kell játszani, valakinek nyernie kell ebben, különböző alternatíváknak kell, alternatív politikai javaslatoknak kell megszületniük, azoknak a javaslatoknak össze kell csapniuk, és így tovább. Szóval, hogy én ebből a szempontból egy kicsit azért optimistább vagyok, hogy még nagyon az elején vagyunk a folyamatnak. Nincs garancia, hogy ebből valamilyen tényleg kívánatos eredmény fog kijönni, és nem az a forgatókönyv, amit ő javasol. Erre nincs garancia, de azt is gondolom, hogy még eredmény se lehet hirdetni ezen a ponton.
Igen, Európa mindenképpen természetszerűleg, a Európai Uniónak a természetéből adódik, hogy mert a sok-sok nemzet, különböző érdekek, stb. Összehangolásáról van szó, hogy lassú, és az Egyesült Államok megengedte magának évtizedek, nem azért lass, nagyjából, hogy más oldalról, de lassú legyen, és megengedő, stb. De most egy új, totálisan új helyzet van Donald Trump és olyan embereknek az előtérbe kerülése révén, mint egyebek között mondhatnám Milei Argentináját, vagy mondhatnám Orbánt, mint Magyarország első emberét. Ezek nagyon gyorsak. Éppenséggel az az egyik titkuk, hogy amint hatalomra kerülnek, azonnal egészen drámai dolgokat csinálnak, kész helyzeteket teremtenek. Az, amit ön elmondott Európában, mi lenne kívánatos, az egy dolog jó hosszú. Azt jól ki lehet figurázni például a magyar propagandában. De ahhoz is lehet érveket találni a magyar propagandában, az Európai Unió ellenes magyar propagandában, tehát a kormány propagandában, hogy az egész úgy, ahogy van, ami fele megy az Európai Unió, az rossz, mert Trump bebizonyította, hogy azt kell csinálni, amit ő csinál, mert az sikeres. Kína bebizonyította, hogy azt kell csinálni, amit Kína csinál, mert az sikeres. Európa pedig az elmúlt időszakban nem volt sikeres. Következésben rosszul csinálja. Mi a mi nemzeti küldetésünk? Az, hogy ne odaálljunk, ahol nincs siker, hanem odaálljunk, ahova, ahol siker van. Más szóval, konkrétan kimondom. Az a benyomás az embernek, hogy rengeteg jel alapján, hogy ha Magyarországon marad az Orbán Viktor kormánya, illetve Orbán Viktor marad hatalmon, annak igenis logikusan ki kell lépnie az Európai Unióból. Mert ez, ami megy, ez nem illik semmilyen formában sem ez a fajta hatalomgyakorlás abban, amiről álmodozik az Európai Unió. Ön ezt elfogadható, reális veszélynek tartja, amennyiben veszélynek tartja, hogy Magyarország kilép az Európai Unióból? Van 7-es percünk, vagy 6 percünk.
Azt gondolom, hogy most ez a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatón is kérdezték ugye Orbán Viktort erről, és hát így azt mondta, most így nagyon leegyszerűsítve, azt mondta, hogy hát amúgy nem lenne olyan rossz azt csinálni, amit a britek csinálták, csak hát mi nem a britek vagyunk, mi nem engedhetjük meg ezt magunknak. Én most így dekódoltam azt, amit ő ott hosszan és ilyen körülbástyázva elmondott egy, azt hiszem pont egy a Brit Spectator újságnak a kérdésére. Szóval én igen, én ezt amit ön most így elmondott, én ezt egy reális forgatókönyvnek gondolom. Ugye Orbán Viktor azt mondja, hogy igazából nem is kell kilépni, mert ez szét fog hullani alatt.
Igen.
Azt gondolom, hogyha tényleg nem, tehát hogyha ezzel kapcsolatban nincs egy konkrét ellenajánlat egy másik politikai erő részéről, akkor valószínűleg ilyen magától értető módon ebbe az irányba megyünk el. Szerintem van ezzel szemben ellenajánlat Magyarországon, és szerintem ez is egy olyan kérdés, amiről vitatkozni lehet. Azt gondolom, hogy annak, hogy mivel látjuk, hogy mi történik a világban, és látjuk, hogy valóban megfogalmazható nagyon sok kritika az Európai Unió működésével kapcsolatban, ezért, hogyha csak azt a fajta gondolatot mondjuk, hogy igen, itt van Orbán, aki ki akar minket léptetni, és ezzel szemben itt van az Európai Unió, ami egy milyen szuper dolog, és nekünk benne kell maradni. Szerintem ez a vita így ebben a formájában nem fenntartható. Szerintem az, hogy Orbán Viktor megfogalmaz kritikákat az Európai Unióval kapcsolatban, és nekünk ezt valahogyan mérlegelnünk kell, a választópolgárok látják, hogy miben van igaza, vagy el tudják dönteni szerintem a saját életükre nézve, hogy ez mennyiben igaz, mennyiben nem. De azt gondolom, hogy kell lennie egy ellenajánlatnak az Orbán Viktori ajánlattal szemben, egy másfajta Európa kép, vagy Magyarországnak egy más szerep Európán belül, és ebbe szerintem nem tudunk csak annyit mondani, hogy Európa jó. Mert látjuk, hogy vannak, tehát tényleg vannak problémák, hanem adott esetben elmondani azt, hogy Hogy igen, nekünk is az az érdekünk, hogy együtt maradjunk, és hogy az Európai Unió megjavuljon, jobb legyen, és akkor ezzel kapcsolatban elmondani valamit arról, hogy mi hogyan tudunk magyarok hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió jobb legyen. És valamilyen módon igazából, ha meghallgatjuk, Orbán Viktor is ezt mondja, hogy hát igazából mi nem kilépni akarunk, hanem megreformálni, elfoglalni Brüsszelt, és attól lenne jó, hogyha még több olyan lenne, még több olyan, máshogy is több olyan vezetők lenne, mint mi. És akkor ehhez képest mi el tudjuk mondani, vagy mi el tudjuk dönteni, hogy ez mennyire igaz, vagy nem igaz, és ehhez képest lehet például azt mondani, hogy igen, az, amit Orbán Viktor képvisel, hogy lehet, hogy nem azzal kell riogatni, hogy Orbán ki akar léptetni minket, hanem hogy egyszerűen az, amit Orbán Viktor képvisel, az amúgy nem jó az Európai Uniónak, és emiatt Magyarországnak se jó. Tehát az, hogy látjuk, hogy Orbán Viktor hogyan kormányoz, látjuk, hogy milyen társadalompolitikát folytat, az nem egy jó társadalompolitika, amiben nem tudom én, nőnek az egyenlőtlenségek, és nincsen jóléti ellátás például, és hogy az Európai Unió ettől más. Most csak zárásként, hogy egy ilyen optimista szinten zárni, vagy optimista hangon zárjam. Nemrégiben jelent meg a Le Monde-ban az egyik ilyen francia sztár közgazdásznak, a Gabriel Zuchmannak egy rövid publicisztikája, ami pont azt akarja elmondani, hogy szerinte hülyeség azt mondani, hogy itt Európa egy ilyen szklerotikus, elmeszesedő, széthulló valami, és ezzel szemben Amerika egy ilyen duzzadó, nem tudom én, férfiasságtól duzzadó, dinamikus valami, mert hogyha ránézünk a statisztikákra, akkor valójában az európai dolgo, egy európai uniós állampolgár munkás és egy amerikai munkás egy óra alatt nagyjából ugyanannyi értéket termel, tehát produktivitásban, hatékonyságban, munkatermelékenységben abszolút megegyezünk egymással, csak ehhez képest mi Európában sokkal jobban élünk, olyan értelemben, hogy sokkal több szabadidőnk van, az egészségügyi állapotunk sokkal jobb, mint az Egyesült Államok beli munkásnak, egyébként a jogaink is, tehát a munkavállalói jogaink is többek, egyébként sokkal környezetbarátabban állítjuk elő ugyanazt a hatékonyságot, mint az Egyesült Államok beli munkások. Tehát, hogy itt van valami, amiben nem az van, hogy mi ilyen, nem tudom, ilyen kis lusta európaiak vagyunk, akik így ilyen jóléti dolgokban így testpedünk, és közben alólunk kicsúszik a világ, hanem az van, hogy mi is ugyanannyira hatékonyak vagyunk, mint az amerikaiak, csak közben még jobban is tudunk élni. És hogy ez egy olyan érték, amit szerintem érdemes lenne, tehát az, hogy egyenlőbb társadalmakban élünk, hogy gondoskodóbb társadalmakban élünk, hogy egyébként több a szabadidőnk, hogy egyébként környezetbarátabb társadalmakban élünk, ezek mind olyan értékek, egyik sem olyan, amit a Fidesz egyébként az elmúlt 16 éves kormányzása alapján, sem a jólét, sem az egyenlő társadalom, sem a gondoskodás, sem a környezetbarátság, nem olyan szempontok, amiket egyébként belpolitikailag érvényesített volna, és Európai Unió szinten harcolt volna ezekért. Mindig a zöld intézkedések ellen harcolt, amikor arról volt szó, hogy arról kellett szavazni az Európai Parlamentben, hogy a kelet-európai kamionsofőrök nyugati béreket kapjanak, amikor nyugatra mennek, vannak kiküldetésben, akkor ezek ellen szavazott, az Európai Szociális Projekt ellen szavazott, szóval, hogy egy csomó ilyen dolog van, ezeket szerintem el lehet, szóval, hogy lehet...
Ezt kellene propagálni, csak sajnos az európaiak rosszabbul tudnak csomagolni, a magyarok jól tudnak csomagolni, amerikaiak jól tudnak csomagolni. Itt tartunk. Vége sajnos a beszélgetésnek, már folytatnám. Nagyon szépen köszönöm Papp Szilárdnak, a Partizán szerkesztőjének, elemzőnek, hogy egy órát velünk volt. Köszönöm a figyelmet a Horváth Ádám, Lőrinc Csaba és Lehocki Miriam nevében. A viszonthallás.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.